Mi dialógusok. Párbeszédek a színfalak mögött.
Köszöntöm az első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit. Én Mező Dóri vagyok, ez itt a Médialógusok, a Média Tanszék saját podcastja. Jelenlegi dupla epizódunkban a rádiózás és a podcast világáról beszélgetünk. Az előző részben Somadi Evelin, a Trend FM riportere, projektmenedzsere, szerkesztője és egyben műsorvezetője mutatta be, milyen is egy rádió szerkesztőségében dolgozni, és ajánlott nektek egy gyakornoki lehetőséget a Trend FM-nél. A mai epizódban ehhez képest jobban a podcastokra fogunk koncentrálni. Interjú alanyunk Póli Ferenc, akit olyan podcastokból ismerhettek, mint a Meti Heteor, Csúnya Rossz Majom, vagy Láncreakció. Ő fogja elmondani, hogy miért vannak megszámlálva a rádiók napjai, hogyan kereshetünk pénzt a podcastokkal, és mennyi idő után kereshetünk pénzt velük, mert is vízválasztó a 7. epizód elkészítései podcast történetében, valamint milyen média ötleteknél kezdhetünk el dolgozni, ha podcasterek akarunk lenni, és ebből szeretnénk megélni. Tisztelt hallgatóink, a következő beszélgetés technikai minőségért, annak felvételi körülményei miatt elnézéseteket kérjük. Itt is van velünk a stúdióban Póli Ferenc.
Sziasztok!
Először is mi a különbség a rádió és a podcast műfaj között?
Hát ami magától értetődő, hogy a rádió az egy lineáris, folyamatos sugárzású műsor, ahol az egyes műsor elemek akkor hangzanak el, amikor az adó leadja őket, nem akkor, amikor én akarom meghallgatni. A podcast ezzel szemben egy on-demand típusú média, én döntöm el, hogy mikor hallgatom. A podcastról szokták még ilyen fontos műfajképző elemként említeni, hogy az egy epizódikus, tehát egy rendszeres hetente vagy két hetente visszatérő műsor, sorozat, ami többnyire ugyanazzal a témával, vagy ugyanazzal a formátummal jelentkezik minden alkalommal.
Te az elsők közt készítesz Magyarországon podcastokat. Honnan indult ez a szenvedély a műfaj iránt?
Nem igaz, nem az elsők között egyébként. Voltak elődeink, és azért mondom ezt külön is, mert az egyik podcastom, amit viszonylag sokan ismerhetnek, a Meti Heteor, az pontosan úgy kapta a nevét, hogy egy korábbi podcast, a Heti Meteor, hagyta abba a működését, és mi úgy gondoltuk, hogy mi tovább vinnénk azt a szellemiséget, amit a Heti Meteor csinált. Így kapta a nevét egy ilyen betű csereberével. Egyébként talán pont ez a Heti Meteor volt az egyik olyan tartalom, amit jó szívvel fogyasztottunk, és ami miatt mi magunk is erre elkezdtünk vágyni. De ezt tudni kell hozzá, hogy annak idején én újságíró voltam, az Origóban dolgoztam a kezdetektől, és hogy pont akkor épp mi volt, arra nem emlékszem olyan nagyon, de tegyük fel, hogy mondjuk akkor éppen a tech rovatot vezettem. Úgyhogy innen is lehet az ismertség, meg egyébként, ami szerintem iszonyú fontos, abban az időben a blogok még egy, hát valamilyen módon fontos szerepet játszó média elemek voltak, és az akkori blogoszférában az egyik fontos dolog volt a plastic.hu, Angel Day Bece nevű barátunk, Sasvári József csinálta, és ő indította a Meti Heteor podcastot is Fejes FB2 Balázsa. Ők talán az, akiket elsőként, vagy első magyar podcastereknek lehet nevezni, bár az, hát szerintem ez lehet, hogy többen is szeretnék maguknak ezt a címet, és senkitől nem venném el az elsőség lehetőségét. Szóval ez egy ilyen fontos indító momentum volt, de egyébként nem a Meti Heteorral kezdtem. Ami engem valóban elindított ezen az úton, az a Szülő Értekezlet nevű podcast volt. Amikor megszülettek az Iker lányaim, akkor egy másik házas párral négyesben, tehát mi ketten, meg ők ketten beszélgettünk hétről hétre arról, hogy milyen is pici gyerekeket nevelni, milyen kihívások vannak a gyerekneveléssel kapcsolatban. És ez egyúttal egy ilyen terápiás esemény is volt, mert hogy akkor volt egy este, amikor a gyerekek már aludtak, és mi egy pillanatra úgy érezhettük, hogy visszatértünk a felnőtt világba, és boroztunk, és arról beszélgettünk, hogy milyen zűrös dolog is az a gyerek működtetés.
Te előtte tanultad, hogyan kell ilyen podcastot készíteni, vagy csak leültél egy mikrofon elé és elkezdted?
A legkevésbé sem. Igen, leültem egy mikrofon elé, és elkezdtem, pont így volt.
Említetted, hogy most csináljátok ezt a Meti Heteort. Mi konkrétan ennek a podcastnak a témája?
Eredetileg ez egy tech podcast. Hétről hétre a technológia ügyeivel, vagy újdonságaival igyekezett foglalkozni, de ez az indulása azt hiszem 8 évvel ezelőtt volt, tehát igazán régi. És manapság sokkal inkább azt mondanám, hogy mivel egy olyan városi kultúrában élünk, aminek meghatározó eleme a technológia, vagy az új technológiák, ezt lereagálva ez a podcast is egyre inkább egy közéleti típusú beszélgetés. A közéletet beszéljük meg, és a közéletnek elég fontos része az, hogy Mark Zuckerberg mit gondol éppen a világról, vagy nem tudom, mivel vicceskedik Elon Musk a Twitteren. Tehát ezek a mindennapi életünket befolyásolják, de például a politikával is foglalkozunk egyre inkább, egyszerűen csak azért, mert azt legalább ennyire húsba vágunk hallgatónak fontosnak érezzük.
Hogyan tervezed meg, vagy készülsz fel egy epizódra?
A Metiatert ketten csináljuk. Érdekességképpen mondom, hogy mindenki a saját szobájában ül a város két végén. Online tartjuk a kapcsolatot, miközben rögzítjük mindenki a saját beszédsávját, és aztán utólag kerül az összevágásra. Szóval, hogy nem vagyunk ott együtt személyesen. A készülődés pedig lényegében abból áll, hogy egész héten, ha találkozunk olyan témával, amit megbeszélésre érdemesnek gondolunk, akkor egy közös Google Docs-ba bedobjuk, és aztán az adás előtt fél órával egyikünk kvázi sorba rakja ezeket a témákat. Mindig úgy van, hogy elolvassuk a másik által betett anyagokat is, cikkeket, híreket, és aztán erről beszélgetünk.
Általában hány epizódot veszek fel egy héten?
Nekem több podcastom van, úgyhogy
mindegyikről
is beszélhetek. A Meti az tipikusan heti egy epizódot jelent, és hetente egyet is veszünk fel. Aztán van a Csúnya Rossz Majom című másik podcast, ahol három ilyen kipróbált öreg podcaster hallgatók által küldött kérdésekre válaszol. Ebből is hetente egyet veszünk fel, de személyesen három mikrofon körül csörögve valahol. Ugyanakkor van egy Láncreakció című szakmai podcast is, ami meg alapvetően data science-ről, mesterséges intelligenciáról szól. Ott két hetente veszünk fel két epizódot rendes igazi stúdióban.
Miután felvettétek ezeket, milyen utómunka folyamatoknak vannak kitéve a podcastok?
Ez érdekes módon nagyban múlik azon, hogy kik és milyen módon beszélnek egy ilyen podcastban. Ugye ez a három előbb említett podcastból van kettő, amit kisebb-nagyobb utómunka sem követ. Tehát a Csúnya Rossz Majom az lényegében ez íz kerül a szerverre, levágjuk az elejét meg a végét, ami nem hasznos, és a kettő között a történő beszélgetés az a beszélgetés, ott még vannak zenék a műsorban, úgyhogy ezt bele kell tenni, de tehát egy egész pici vagdosás történik, de nincs tartalmi jellegű szerkesztés. A Meti Heteor ebből a szempontból annyival nehézkesebb, hogy ott ugye mivel nem vagyunk egy légtérben, nincs metakommunikáció, nincsenek gesztusok, amik segíthetnék a másikat a felvételben, úgyhogy ott annyi vágás történik, hogy az egymásra beszéléseket, az egyszerre megszólalásokat azt eligazgatjuk, ez megint csak egy vágóprogram történik. Igazándiból tartalmi szerkesztésről ott sincsen szó. És akkor ehhez képest a harmadik, a Láncreakció, meg egy szakmai típusú podcast, és nem mindenki egyformán gyakorlott a mikrofonba beszélésben. Ott viszont van egy alapos vágás, az őzések, a elhibázott mondatok igazgatása. Tehát ott van egy olyan fajta utómunka, ami arra kell, hogy a hallgatónak komfortos legyen hallgatni azt a beszélt szöveget. Élőben hallgatni valakit mindig sokkal megengedőbb helyzet, mert hogy a hozzátartozó mimika, meg kézmozdulatok, azok eligazítanak egy-egy szünet okát illetően. Ez a podcastban nincs így, úgyhogy muszáj rendbe rakni ezt a helyzetet.
Ez a fajta utómunka mennyiben különbözik egy rádió utómunkájától?
Azt gondolnám, hogy semmiben a világon pont ugyanolyan, mint amit a rádióban csinálnak.
Mit gondolsz? Ugye mondtad, hogy már 8 éven át megy például a Meti Heteor, és ugye több podcastról is van. Milyen fejlődéssel mentetek át az évek alatt?
Hát megtanultunk beszélni. Az talán még csak nem is biztos, hogy teljesen igaz, de mondjuk, hogy sokat fejlődtünk beszédterén, beszédtechnika terén. Ami ennél szerintem fontosabb, hogy megtanultunk egymásra figyelve beszélni, megtanultunk egy olyan vitamódot, ami folyamatosan tudatában van annak, hogy ezt hallgatják sokan, nem mindenki ugyanazokkal az információkkal rendelkezik, mint mi. Tehát megtanultunk úgy beszélni, hogy ez egy külső személy számára is érthető, meg követhető legyen. Nyilván technikailag is fejlődtünk, de azt gondolom, hogy megtanulni vágni az két hosszú hétvége, hogyha az ember megfelelő YouTube tutoriálokat néz meg. Inkább mondjuk, hogy sok tapasztalatunk van, amiből már könnyen nekiállunk valaminek, aminek mondjuk egy kezdő podcaster még nagy figyelmet szán és sok időt, annak mi már nem feltétlenül, mert tudjuk, hogy mi a módja, és tudjuk, hogy hogyan lesz az egyből gördülékeny.
Mik ezek a dolgok?
Amihez már így a tapasztalat könnyít. Hát egyrészt az, hogy nem kezdünk el meta dolgokról beszélni, nem kezdünk el arról magyarázni, hogy megütöttem a mikrofon állványt, és emiatt randa hangok vannak az éterben, mert tudjuk, hogy azt majd kivágjuk. Hogyha teszem azt, egy marhaságot mondunk, akkor csak megállunk, csöndet csinálunk, hogy látszon, hogy itt most valami feladat van, és újra kezdjük. Ezek a technikai dolgok, de azt gondolom, hogy kialakult egy olyan fajta rutinunk is, hogy egy adott kérdésben, hogy tudunk úgy véleményt mondani, hogy közben, ahogy előbb mondtam, a fejünkben legyen az, hogy ezt másoknak is érteni kell. Tehát adott esetben elmondjuk, elismételjük a kérdést, elismételjük azokat az információkat, amit tudni kell annak, aki mondjuk az előző epizódot nem hallotta, de ezt a mostanit meg igen.
Csak hogy nagyságrendileg elképzelhessék a hallgatóink, körülbelül mennyi epizódot csináltál már az évek során?
Olyan 450-et? Mondjuk.
Nem merültetek ki ennyi epizódban?
Na, dehogy nem. De persze.
És mit lehet csinálni, ha valaki elér egy ilyen pontot, a kimerülés pontját?
azt gondolom, hogy aki már eléri a kimerülés pontját, annak majd lesz valamiféle válasza erre, vagy szóval szerintem, aki most gondolkodik azon, hogy podcastolásba vág, annak még nem kell azon gondolkodnia, hogy majd a 100. epizódnál nem lesz-e unalmas a dolog, vagy nem lesz egy ilyen kényelmetlen nyűg. Egyébként pedig hát azt lehet csinálni, hogy változtat az ember valamin, amitől megújul. De ez nem, szerintem ebben nincsen különösebben ilyen podcast specifikus tanács. Kb. Azt kell csinálni, amit bárminél, aminél kiég, és érez az ember.
Milyen közönségetek van?
Hát ez változó a különböző podcastoknál, de mondjuk, hogy a kettő saját, vagy teljesen saját podcastom, a Meti Heteor és a Csúnya Rossz Majom esetében egyenként valahol olyan 2 és 5 000 ember között van a hallgatóság. Ugye ezt podcastnál nem olyan nagyon könnyű tudni, hogyha az ember esetleg mondjuk szerencsétlenül választ platformot, vagy több platformon is jelen van, akkor ezeknek a statisztikái eltérő logika szerint számolnak. Úgyhogy nem mondanám, hogy biztos vagyok benne, hogy ez a szám ez ennyi. Valószínűleg ennél nem kevesebb, de elképzelhető, hogy ennél több. Érdemes erre úgy gondolni, hogy 2-3 000 hallgató mondjuk az, ami nem összevethető egy YouTube csatornának a nézettségével, vagy egy népszerű YouTube csatorna nézettségével, de honnan nézem, hogy egy átlagos magyar print hetilap hány példányban kell el egy héten, akkor ez teljesen összevethető elérés. Ott is ilyen pár ezres, 10 000 alatti számokról van szó. De a különbség az az, hogy egy ilyen print hetilap az mondjuk készül évi 200 millió forintból, egy podcast meg hát nullából végül is azt mondhatjuk.
Szoktatok valamilyen visszajelzéseket kapni a hallgatóitoktól?
Persze, podcastoknál így kialakult egyfajta szokás, ami arról szól, hogy kell kapcsolatot tartani a közönsége, vagy szeretünk kapcsolatot tartani, meg a közönség is megszokta, hogy a podcast nem egy ilyen távoli és egyirányú média termék. Úgyhogy vannak chat csatornák, ahol folyamatos a beszélgetés, a mindegyik műsornak van e-mail címe, ahol rendszeresen érkeznek e-mailek a hallgatóktól. De mostanában csináltunk például egy néhány podcast együttműködésével egy hát nevezzük közönség találkozónak, vagy mi világkongresszusnak neveztük. A Gomba Presszó világkongresszus volt ez, ahol 4 podcast képviseltette magát. Igen, és az egy ilyen nagy 100 fős esemény volt, ahol a hallgatók, vagy mondjuk, hogy a törzs hallgatói ezeknek a podcastoknak jöttek el és találkoztak a műsorkészítőkkel.
Volt már olyan, hogy felhasználtátok valamelyik hallgatónak az ötletét a műsorba?
Hát persze. Ó, persze, sokszor. Ugye egyrészt a Csúnya Rossz Majom az erre épül, tehát ott kifejezetten a hallgatók kérdéseire válaszolunk, úgyhogy az nem működne, hogyha a hallgatók ötletei nem lennének zseniálisak, de a Metiben is persze sokszor ez gyakori.
Említetted a platformokat. Egy jó podcast szerinted hány platformon és milyen platformon van jelen?
Egy jó podcast az egyetlen egy platformon kell ma jelen legyen, egy RSS csatorna kell neki. Hogyha ez az RSS elérés megvan, akkor lényegében minden lejátszó az látni fogja ezt a podcastot. De azt szoktuk mondani, hogy Spotify-on és iTunes-on érdemes jelen lenni, hogyha ez a két helye elérhetővé teszi a podcastodat, akkor már elértél mindenkihez. Vannak, akik a SoundCloud-ra is felteszik, ami szerintem egy félreértés, az egy másik típusú műsor formának a helyszíne. És azt hiszem, hogy nagyjából ennyi, aztán ehhez képest pedig most már vannak olyan megoldások, ingyenesek és fizetősek egyaránt, amik, hogyha arra az egy helyre felteszed a műsort, elintézik a disztribúciót és feltöltik, vagy elérhetővé teszik az összes mérvadó platform számára.
Milyen gyakori, hogy egy podcast rádióban is le legyen adva?
Hát nem példanélkül való, de azért nem ez a jellemző. A podcastok jellemzően on-demand műsorok, nem feltétlenül vágynak rádióba, de azért van ellenpélda, ha jól gondolom, akkor az Élet meg minden Tóth Szabolcs Töltön portréinterjú podcastja az, mintha egy időben hallható lett volna. Aztán a 3 kérdés című podcast elérhető volt, talán a Karc FM-en egy időben. Szóval, hogy van azért erre példa, inkább a fordítottja jött manapság divatba, amikor is egy rádióműsor válik elérhetővé podcast formátumban is. Ez azért most már elég sok rendszeres rádióműsorra, vagy tematikus rendszeres rádióműsorra igaz.
Mit gondolsz, emiatt elérhetünk olyan pontra, hogy rádiót igazából már nem is hallgatunk, hanem csak ilyen podcast műsorokat?
Én azt így képzelem, hogy így van, vagy így lesz. A kérdéshez tartozik, és érdekes, hogy a legutóbbi Internet Hungary konferencián, ami 1-2 hónappal ezelőtt volt, egész pontosan októberben, akkor 1 hónappal ezelőtt volt, ott nem egy kerekasztal beszélgetésben elhangzott az, hogy rádióban már nem igazán hirdetnek a nagymárkák. A rádió, mint hirdetési felület lényegében elvesztette a vonzerejét. Létezik még természetesen, és sokan hallgatnak rádiót, de ez a sokan, ez egy nagyságrenddel kevesebb, mint teszem azt 10 évvel ezelőtt. És a digitális technológia terjedésével egyfelől, meg a frekvencia szűkösség miatt másfelől, mármint hogy rádiófrekvenciához hozzájutni nálunk lehetetlen, más országokban sem feltétlenül magától értetődően könnyű. Ezért a digitális disztribúciós platformoknak több esélye van, ráadásul ez on demand, tehát én döntöm, hogy mikor hallgatom, úgyhogy én azt gondolom, hogy egész biztos, hogy a rádiónak megvannak számlálva a napjai. Nem fog soha eltűnni, azt is gondolom, mert igényünk van sokunknak arra, hogy bekapcsolhassunk egy gomnyomással egy hangforrást, és abban valami szerkesztett tartalom jöjjön.
Mégis ugye, ha valaki rádióban dolgozik, azért általában kap egy fizetést, ez mennyire van jelen egy podcast esetében?
Hát attól függ, hogy melyik országot és mondjuk egy melyik időpillanatot nézünk, mondjuk angol száz nyelvterület. A podcastoknak már egy jelentős százaléka az egy rendes munkahely, az rendes munka, és pénzt, fizetést kapnak érte a készítők, amennyiben a kiadó ezt más módon tudja kompenzálni, már úgy értem, hogy bevételt is tud amellé a műsortípus mellé rendelni, és nyugaton ez eléggé elterjedt, hogy van már ilyen, tehát hogy valamilyen módon reklámot hordoznak ezek a podcastok. Magyarországon ez nem feltétlenül jellemző, de azért is mondtam, hogy melyik időpillanatról beszélünk, mert az elmúlt két év az egy rendkívül nagy robbanást hozott a magyar podcast piacon. Lényegében az összes tartalom előállító megjelent ezen a területen, és egyébként megjelentek a média értékesítő cégek is, akik, ha nincsen saját portfóliójuk, akkor csinálnak inkább, de hogy legyen podcastjuk, az most már fontosnak tűnik. Így most már vannak olyan műhelyek, ahol a készítők pénzért csinálnak podcastot.
Hogyan tudunk szerinted a podcastolásból karriert építeni akár?
Régebben erre azt mondtuk, hogy a hallgatóinknak az eszébe juthat, hogy ezzel a fickóval én akarok csináltatni egy munkát, mert hiszen a hallgatók egyébként dolgoznak valahol, adott esetben potenciális megrendelői más típusú szakértelmeinknek, és erre szerintem minden podcaster tud példát hozni, amikor komoly melókat nyert el azáltal, hogy őt hallgatta valaki is, és dolgozni akart vele. Tehát egyrészt így, ez most is fennáll, azt gondolom. Emellett viszont, ahogy a podcast egy hagyományos kereskedelmi médiummá válik, vagy legalábbis lesz egy olyan vonulata, ami bekerül a hagyományos kereskedelmi média csinálás vérforgalmába. Ezt szerintem tartsuk meg a vérforgalma kifejezést körforgásába. Azt akartam mondani. Szóval, hogy ott ugyanolyan karrierek lesznek, mint bármilyen tartalom előállító műhelynél, akár rádió, akár egy írott, mármint hogy elektronikus sajtóban képzeli az ember a jövőjét el, ugyanúgy tud majd jelentkezni. Ez most is úgy van, hogy vannak olyan podcast műhelyek, ahova az ember felvételizhet. Az más kérdés, hogy most még inkább ezek a kereskedelmi céllal indult podcastok az ismertebb neveket keresik, legalábbis beszélő fejnek. Háttérmunkába, szerkesztőnek, hangtechnikusnak természetesen el lehet jutni ezekre a platformokra.
Akkor itt is van lehetőség akár ilyen gyakornoki programokon részt venni?
Kicsit még kicsi ehhez a mai piac, de ha mondjuk egy év múlva kérdezel, akkor szerintem azt fogom mondani, hogy minden bizonnyal van. Tehát egyébként olyan fajta gyakornoki programban, ahol pénzt nem kap az ember, de a munkáját elvégezhetés cserébe ezzel tanul, olyan szerintem már most is van, hát hiszen most már olyan nagy média outleteknél, mint a 24.hu, vagy akár a 444, sőt a HVG-nél az átlátszó, mindenhol lényegében van podcast készítés, van, ahol sok is, mondjuk a 24 az számos podcastot készít. Azt gondolom, hogyha ide egyébként gyakornoként bejuthat az ember, akkor foglalkozhat a podcastokkal is.
Ha valaki a te munkádba szeretne segíteni, tud hozzád jelentkezni, akár bármelyik podcastodba háttérmunkásnak?
Azért nem, mert én az én podcastjaimmal azt a mondjuk, hogy régi módi, vagy elavulni látszó irányt képviselem, hogy egyedül, illetve nem egyedül, de a műsorkészítő társaimmal magunk csináljuk a podcastunkat, és az egészben nincs annyi feladat, hogy ezt kiadjuk valaki másnak. Tehát inkább ezzel növelnénk a beletett energiánk mennyiségét, nem csökkentenénk. Emiatt azt gondolom, hogy én vagy a hasonló podcasterek nem feltétlenül fognak tudni egy gyakornoknak munkát adni. Az más kérdés, hogy erről tanulni itt-ott már lehet, és az adott esetben helyettesítheti ezt a gyakornokoskodást. Hát ebben nem vagyok biztos, mondjuk, hogy lehet, hogy érdemes ennek utána nézni, de inkább a nagy média outletekhez érdemes elmenni.
Ha valaki hozzád hasonlóan egyedül, vagy így a saját kis stábjával szeretné csinálni a podcastjait, pontosabban elkezdeni a podcastolást, mire számítson, hogy mennyi idő az, mire pénzhez is juthat azáltal, hogy podcastokat csinál?
Nem leszek népszerű azzal a gondolattal, hogy sok. Tehát azért mondhatom ezt viszonylag bátran, mert hogyha egy youtubert kérdezel ugyanerről, ő is azt fogja mondani, hogy mondjuk ha már egy vagy két éve vagy három éve létezik a csatornád, és ott felépítettél egy viszonylag stabil és növekedő számú közönséget, akkor juthat először eszedbe, hogy mondjuk egy Patreon oldalt indíts, ahol támogathatnak egyfajta mecenatúra keretében a hallgatóid, a nézőid, vagy adott esetben reklám együttműködésekre számíthass. Ez a podcastoknál sincsen másként, tehát ahhoz, hogy pénzben kezdhesse el gondolkodni, ahhoz viszonylag sok időt el kell tölteni műsorkészítéssel. Én mondjuk azt mondanám, hogy legalább egy 20-30 epizódig biztos el kell jutni, ami ugye 20-37, jó esetben az egy fél év. De igen, tehát azért a fél év is nagyon bátor mondás, ahhoz nagyon jó podcastot kell csinálni, vagy nagyon jó közönség eléréseket kell produkálni.
Ugye mondtad, hogy te mindenféle előképzettség nélkül kezdted bele, mégis számít, hogyha van valakinek bármilyen kommunikációs vagy média képzettsége ebbe a szakmában?
Igen, azt gondolom, hogy az mindig jó olyan, hogyha az embernek van bármiféle képzettsége bármiben. A média képzettség sem más, persze. Azt gondolom, hogy azok, akik teszem azt a médiaszakot, elvégzik az ELTE-n, valamilyen szinten találkoznak a technikai részletekkel is, meg azokkal a soft skill-ekkel, ami egyébként a podcastoláshoz kell, tehát azzal, hogy a mikrofon ne rémítsen el, hogy ne nagyon őzzek, vagy ne nagyon dadogjak. Úgyhogy ez a része is segített. Az talán még jobban számít, hogy valószínűleg aki a műsor, vagy mondjuk a médiával foglalkozik a tanulmányai során, annak magától értetődő, hogy egy podcastnak kell valamiféle tartalmi koncepció, kell valamiféle tartalmi váz, és azt is érdemes talán tudni, hogy hogyan érdemes megcsinálni egy műsort, hogy lesz annak eleje, vége, hogy lesz az a hallgató számára érdekfeszítő és lekötő.
Hogyan szoktad felépíteni a kapcsolatrendszeredet, hogyha például interjúalanyok kellenek, és nem rögtön éred el őket?
Hát nem jó embert kérdezel, mert öreg vagyok, és régen vagyok a média szakmában, és nagyon nagy a networköm, úgyhogy nekem viszonylag könnyű. De igazándiból azt mondanám, hogyha megkeres valaki, akárki, tehát egy kezdő podcaster is olyas valakit, akivel beszélgetni szeretne, és az nem a média csúcspozícióban levő, nem tudom, 100 ember Magyarországon, akkor az egész biztos, hogy jó szívvel fog jönni, és elvállal egy beszélgetést. Nem gondolom, hogy falakba ütközne.
Van szerinted olyan típusú ember, akinek egyáltalán nem való a podcastolás?
Hát... szívem szerint azt mondanám, hogy igen, van. Bár tudom, hogy gondolkodhatnék ennél inkluzívabban is, és láttam már dadogó embert podcastot készíteni, az utómunka ezen tud segíteni. De azért úgy láttam, hogy az, hogy valakinek a verbalitása fejlett legyen, hogy tudjon beszélni, hogy ne átkozza el gondolattorlódásokkal a mondatait, és hogy élvezhető legyen hallgatni, azért annak van szerepe egy jó podcastnál. Lehet ennek ellenére is podcastot csinálni, de akkor az nagyon sok utómunka, tehát az elég sok energiát igényel.
Mekkora az átjárás szerinted a podcast és más médiumok között?
Akármilyen fajta tevékenységet végez az ember, ami közönségnek szól, azt gondolom, hogy abból tanul olyasmit, ami bármelyik médiatípusnál jó lehet. De azért az fontos látni, hogy amíg mondjuk az írott sajtó az egyfajta ilyen szerkesztettséget, nyelvi tökéletességre való törekvést elvár, vagy feltételez, vagy úgy lesz fogyasztható az a típusú média, ez, mármint a beszélt, az élő beszéd médiája, az sokkal több fésületlenséget enged meg. Tehát fordítottan nézve, ha valaki podcaston szocializálódik, és azt tanulja meg, hogy egy beszélgetés az abban lehet, hogy egy mondatnak nem az a vége, ahogy elkezdődött, és ettől még a hallgatók azt élvezni fogják, ez írott sajtóban nem működik. Sőt, nagyon nem működik. Tehát nem egy az egybe átvihető, azt gondolom, a tudás, de az igaz, hogy tulajdonképpen tényleg mindegy, hogy egy mikrofonban mondjuk a gondolatainkat, vagy leírjuk, az bizonyos értelemben ugyanazon a felületen áll meg a hallgatók, vagy a tartalomfogyasztóknak a felületén, és ez bizonyos közös tudásokat feltételez.
Mi az, amit mindenképp javasolná azoknak, akik el akarják ezt kezdeni?
Szánjanak viszonylag kevés időt és pénzt arra, hogy a technikai részletekben képbe legyenek. Ezt kétféleképpen is értem. Egyrészt úgy, hogy nem kell százezreket költeni arra, hogy az ember podcastot indítson, viszont érdemes utána nézni, hogy mi az a minimum, amivel ezt el lehet kezdeni, és ez nem csak a technikára igaz, sőt elsősorban nem arra igaz, hanem a koncepcióra. Tehát azt mondom, hogy aki podcastot akar indítani, azt találja ki, hogy miről fog szólni az a műsor, és ez legyen egy olyan elképzelés, ami mondjuk nem tudom, 7-8 adáson túl is fenntartható. Van egy ilyen statisztika, hogy a podcastok rengeteg százaléka az a 7. adás után szűnik meg. Szóval leginkább talán ezt, és még egy dolgot, hogy arra készüljön, hogy hogy egy 30-40-50 epizódot meg kell csinálni ahhoz, hogy a podcastja, hát mondjuk, hogy eldőljön róla, hogy az egy létező dolog, vagy nem, tehát hogy arra kíváncsiak a hallgatók, vagy sem.
Hogyha megütjük ezt a 7. epizódos gátat, mit tehetünk?
Mármint, hogyha úgy érezzük a 7. epizód után, hogy ez nem lesz oké?
Igen, vagy hogy nem tudjuk, hogy folytassuk, pedig folytatni szeretnénk.
Azt gondolom, hogy aki eljut a 7. epizódig, és folytatni szeretné, az tudja, hogy hogy folytassa, mert ugyanúgy, ahogy a 7. meg a 6. csinálta, úgy kell a 8. is. Inkább ott azért szokott elmenni sokaknak a kedve, mert egyrészt kiderül, hogy ez több energia, mint amire elsőre számítottak, és cserébe viszont nem dőlnek a hallgatók, és nem 1000 számra jelennek meg az értő fülek az ő hangszórójuk előtt. Szóval nem gondolom, hogy ezért fogyna el valaki a 7. epizód után.
Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm.
Nektek meg köszönöm, hogy meghallgattatok. Mai epizódunkban Póli Ferenc podcasterrel készítettünk interjút arról, hogy hogyan is kell podcastot készíteni, hogyan tudunk ebből pénzt szerezni és megélni belőle, milyen helyekhez mehetünk el, hogy podcasterként dolgozzunk, vagy éppen mert hasznosabb szerinte a rádiók helyett a podcastolással elkezdeni dolgozni, hogyha ilyen területen akarunk elhelyezkedni. A médialógusok következő részében a zeneiparral fogunk már foglalkozni, ahol először is Marcu Zsina fogja nekünk elmondani, hogy miért is van szükség média és kommunikáció szakemberre a zeneiparban, és milyen munkakörökben kaphat ő állást. Aztán később a zenei dupla epizódunk második részeként már a Universal Music Hungary saját gyakornoki programját ismerhetitek meg, de olyanokról is beszélgetünk, hogy van-e különbség a nagy vagy a kis zenei kiadóknál való munkában, vagy éppen, hogy van egyáltalán átjárás a kommunikációs szakemberek különböző munkalehetőségei között a zeneiparban. Egyébként drukkoljatok nekem, mert a következő zenei epizódunk lesz a műsorunk 7. epizódja, szóval kiderül, hogy vajon mi meg tudjuk elépni ezt a mérföldkövet. Ez volt már a Médialógusok, én Mező Dóri voltam, sziasztok! A műsort készítette Mező Lilla Dóra, Első Pesti Egyetemi Rádió 2021-2022. A műsort támogatta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért program.